A katolikus erkölcstan történetét vizsgáló sorozatunkban legutóbb a skolasztika korát vettük szemügyre, és láttuk azt, hogy főleg Akvinói Szent Tamásnak a zseniális átfogó koncepciójában a keresztény erkölcs úgy jelent meg, mint úgynevezett metafizikai kategóriákkal megragadható érték. Hogy az ember boldogságra vágyik, de a földi boldogságok nem elégítik ki véglegesen, tehát az örök boldogságra, a végső célra irányul az ember élete. Istent, mint legfőbb jót ismeri meg az ember, és hogyha vele tartósan együttműködik, akkor tartós készségek, alapmagatartások, úgynevezett habitusok jelentkeznek az ember életében, ezek az erények. Ez volt az a csodálatos konstrukció a skolasztika idejében, ami az emberi erkölcsöt úgy alapozta meg, hogy nagy fogalmakat használta a megragadására. A mai alkalommal tovább visszük a történetet, és a következő jelentős időszakban a reneszánszot kell meglátnunk. 14.-15. században ugye hatalmas földrajzi felfedezések történtek. Ezek következtében egy teljesen homogén addigi világkép egyik napról a másikra összeomlott. Azok a munkák, kéziratok, amelyek akár az orvostudományt, akár a csillagászatot, akár a matematikát ugye összefoglalták, azok egyik pillanatról a másikra túlhaladott munkákká váltak. Egész más a földi valóság, mint ahogyan az addigi tudomány ezt rendszerezte. Emellé kell tennünk, hogy Európa jelentősen meggazdagodott. Kialakult egy széles polgárság, amelyik már a gyerekeit iskoláztatni tudta. Ennek következtében kiváló iskolák jöttek létre, könyvnyomtatás megjelenésével a kéziratok óriási példányszámban terjeszthetővé váltak, és kialakult a reneszánszban egy olyan kíváncsiság, amely az embert központi figuraként értékelte, hogy az ember kíváncsi, az ember mindenféle kultúrát, műveltséget, tudományt szeretne önmagában birtokolni, összegezni, és ennek nyilvánvaló része volt az, hogy elkezdték az ókori görög és latin klasszikus szerzőket újra felfedezni. Ez a reneszánsz szónak is az igazi jelentése, hogy újjá született az ókori műveltség. Már múltkor is utaltunk rá, hogy Arisztotelészt addig is olvasták a keresztény kultúrkörben, de mindig keresztény kommentárokkal. És most jön a kíváncsiság, hogy mit is írt eredetileg Arisztotelész, és így tovább. Eddig ugye minden tudományra úgy tekintettek, hogy a hittudomány megalapozója a teológiának az elsőbsége vitathatatlan volt. És mostantól fogva a teológia az egy tudomány lesz a sok kialakuló tudomány között. Tehát nem volt a reneszánsz vallás ellenes, de mégis azt eredményezte, hogy az egyik szempont lett az emberi élet megértésében a Biblia, de ugyanilyen rangú szempontként szerepelt Szenekának vagy Platonnak, az ókori nagyoknak a gondolkodása is. Most még valamit hozzá kell tennünk. A vallásosság a középkorban gyakorlatilag annyit jelentett, hogy az embernek engedelmeskednie kell Isten parancsainak, az egyház parancsainak, tehát az egyház tekintélye megfellebbezhetetlen volt. Ez az egyház a papjai által csodálatos, pompázatos szertartásokat csinált, ezek elkápráztatták az embert, persze, de ott volt az emberek lelkében az igény, hogy valami személyesebb vallásosságot szeretnének megélni. És ennek az időszaknak, a reneszánsz középkori humanizmus korának a nagyon jellemző műve lett Kempis Tamás Krisztus követése című munkája, ami pontosan erről szól, hogy az ember személyesen akarja átélni az Istennel való viszonyát is. Tehát nem csak szertartásokon való részvétellel, hanem a belsőt, az emberi lelket megszólító módon élje át a vallást. A reneszánsz kornak a legcsodálatosabb összegző embere rotterdami Erasmus, aki 1535-ben halt meg. Ő benne mindent látunk összegezve, amit a reneszánszról el lehetett mondani. Ugye egyrészt pap volt, másrészt felfoghatatlan nagy műveltségű ember, görögül, latinul tökéletesen tudott. Minden ókori szerzőt részletesen ismert. 1515-ben írta meg a Keresztény Fejedelem Neveltetése című munkáját. Egyébként érdekes módon magyar vonatkozása is van ennek, mert Habsburg György akkor még trónörökös számára írta ezt a munkát. És ebben leírja azt, hogy egy keresztény fejedelemnek milyen tudást kell birtokolnia ahhoz, hogy jó vallásos uralkodó legyen. Nyilván tudnia kell görögül, latinul, tudnia kell azokon a nyelveken, amely nyelveket az alattvalói beszélnek. Ismernie kell a Szentírást, az ószövetségi könyveket, újszövetségi könyveket persze, de ezek mellett ismernie kell Plutarchosz műveit, Platon műveit, Arisztotelész műveit, Seneca és Cicero műveit. Tehát az ő felfogásában is látható, hogy a vallás az egy szempont lett a sok szempont között. Nem kiemelt szempont, hanem egy lett az emberi életet erkölcsileg minősíthető szempontok között. Nyilván ebben a korban a leggazdagabb emberek közé tartozott a vezető klérus, a püspökök, a kardinálisok ilyen nagy mecénásai voltak a kultúrának, és egyébként jellemző, hogy amikor Erasmus meghalt, akkor barátja, akivel együtt tanult, Olá Miklós, esztergomi érsek, egy görög nyelvű, rövid, sirató és magasztaló versben zengte meg Erasmusnak a dicsőségét. Így alakult ki, hogy templomokat, katedrálisokat tele festették nagyszerű freskókkal, amelyek a bibliai elemeket, a szentek életét ábrázolta, de a püspökségeket meg telefestették nagyszerű freskókkal, melyek a görög-római mitológiát tartalmazták. A görög és a latin műveltség lett újra az irányadó. A reneszánsz probléma már Erasmus életében ugye kezdett belelógni a protestantizmus megjelenésébe. Luther eredetileg katolikus szerzetes pap volt, mindenki tudja, és föl kell tételeznünk róla, hogy valóban jó szándékkal akarta megreformálni az egyházat, hogy ez az egyház ne egy embereken uralkodó idegen intézmény legyen, hanem ez az egyház a bibliai krisztusi életet tudja valósággá tenni. Az is elmondható, hogy Luther sokszor cinikus papi tapasztalatok alapján is akarta ezt a reformot. 1510-ben, 7 évvel vagyunk a reformáció megindulása előtt, gyalog lezarándokolt Rómába, és ott a hatalmas templomokban rengeteg mellékoltár volt, mert a középkori ember sok bűnt elkövetett, de nagyon félt az örök kárhozattól, tehát mindenki, aki tudott, a végrend eletében mise alapítványt hozott létre, hogy halála után x évig minden nap mondjanak érte egy szentmisét. Ezért rengeteg embert pappá szenteltek, hogy ezt a napi misét el tudja mondani. De a papoknak ezen kívül semmi papi, lelki, pásztori feladatuk nem volt, és nyilván az idejük jó részét a gyenge jellemű papok ugye kocsmában töltötték. És Luther felháborodott azon a cinikus tapasztalaton, hogy olyan papokat is látott, akik elmondták az átváltoztatás szövegét a kenyér fölött, és utána, amikor térdet hajtottak, akkor maguk elé mormogták azt, hogy kenyér vagy, az is maradt. Utána elmondták az átváltoztató szöveget a bor fölött, és mikor térdet hajtottak, maguk elé mormogták, hogy bor vagy, az is maradt. Nyilván rengeteg tisztességes pap volt akkoriban, de ez a tapasztalat is rávilágított arra, hogy meg kell valamit újítani az egyházban. Luther nagyon híres arról, hogy az egész Bibliát német nyelvre lefordította. Ez csodálatos mámort adott a korabeli németségnek, nem csak a német nyelvet egyesítette egy magas szinten, hanem el lehet képzelni azt a felfokozott vágyat, hogy eddig részt vettem a szertartáson, a latin szertartáson, és többé-kevésbé tudtam, hogy miről van ott szó, de lényegileg nem láttam bele a titokba. és most pedig az egész Bibliát az anyanyelvemen tudom olvasni. Tudnunk kell, hogy liturgikus felolvasás céljaira addig is voltak nemzeti nyelvű Biblia fordítások, de a teljes Bibliát most tudták az emberek először az anyanyelvükön elolvasni. Luther felfogásában az volt, hogy az eredeti bűn totálisan megrontotta az emberi természetet, és az Istentől elszakítottságot csak Jézus által lehet legyőzni. A Jézusba vetett hit által, és honnan ismerem meg Jézust? A Bibliából. Tehát csak az számít a hitemben, amit a Szentírásban olvasni tudok. Most ezek a szélsőséges, igazságot tartalmazó, de szélsőséges kijelentések ugye azt eredményezték, hogy a protestantizmus a szentségeknek a jó részét elkezdte tagadni. Benne van a Bibliában az, hogy meg kell keresztelni az embereket? Benne van, Jézusnak a parancsa olvasható. De hát hol van az a Bibliában direkt módon, hogy papokat kell szentelni? Hol van az a Bibliában direkt módon, hogy kell a gyónás? Nincs direkt módon, nincs benne. Ezek szerint ezek nem is szentségek. Ennek az lett a következménye, hogy a protestánsok elkezdték a keresztség, és ugye bizonyos fokig az eukarisztia, tehát az úrvacsora kivételével a szentségeket tagadni. Mi lett a hatása a katolikus egyház számára? Természetesen minél jobban meg kellett erősíteni ezeknek a szentségeknek a pozícióját a katolikus gondolkodásmódban. Tehát a papi hatalmat, a papnak a lelki hatalmát alá kellett támasztani, és a gyónást is. Előírta a Trienti zsinat az 1540-es években, hogy évente egyszer mindenkinek kötelező húsvét környékén a Szent Gyónást elvégeznie. De hát a pap hogy tudja megállapítani azt, hogy milyen súlyú bűnöket követtek el az emberek? Úgy, hogy sajátos erkölcstani kiképzést kell kapnia, hogy a bűnöknek a fajtáját és a súlyát meg tudja látni, és ennek következtében ki tudja szabni a megfelelő penitenciát. És ezért alakult ki a protestantizmus hatására a katolikus teológiában az az erkölcstan, amelyet mondjuk úgy, hogy bűntanként lehet értelmezni. Milyen bűnre, milyen penitencia kell, hogy kiigazítást adjon. Ha pedig egy bűnt az ember elkezd elemezni, akkor egy úgynevezett eset, egy kázus lesz belőle. És ez a következő évtizedekben, évszázadokban kialakította az úgynevezett kazuisztikus erkölcstant. Mindig konkrét esetet kellett részletesen tanulmányozni ahhoz, hogy meg lehessen állapítani, hogy ez bűn volt-e, vagy nem volt bűn, hogy ez ha bűn volt, akkor súlyos bűn volt, vagy kevésbé súlyos bűn volt. A kísértéseket részletesen osztályozni kellett, hogy ez nagyon veszélyes az ember üdvösségére, a másik kevésbé veszélyes, és így tovább. A kazuisztikus gondolkodásmódnak ugye az a lényege, hogy a törvényt és az emberi szabadságot hogyan lehet összeegyeztetni. Ismerjük a törvényt, Isten parancsát, de azt nem tudjuk, hogy abban a konkrét helyzetben, amiben vagyunk, ott kötelez-e minket Istennek a parancsa. Szabadok vagyunk-e a törvénytől. Ez a két véglet létrehozta a végletes válaszokat. Az a fajta iskola, amelyik azt mondta, hogy nem érdekel minket, hogy az ember milyen konkrét helyzetben van. A törvényt mindig meg kell tartani. Ezt a szigorú álláspontot ugye rigorizmusnak nevezték el. Ezzel szemben állt a laza álláspont, amelyik azt mondta, hogy ha már érvem van, amellett, hogy a törvény most nem vonatkozik rám, akkor én már szabad vagyok a törvény teljesítése alól. Ez pedig a laxizmus, a laza vélemény. És képzeljük el, hogy két évszázadon keresztül a különféle erkölcstanosok csak ezzel foglalkoztak, hogy melyik véleményt lehet követni. Ez volt a kazuisztikának a két borzalmas évszázada. És ebből Ligóri Szent Alfonz vezette ki a katolikus egyházat. Ő vallotta azt, amit később az egyházi tanítóhivatal is jóváhagyott, hogy úgy kell gondolkodnunk, hogy egyszerre vagyunk törvénypártiak, és egyszerre vagyunk az emberi lelkiismeret pártján. Tehát ezek szerint kétes esetben azt a véleményt kell követnünk, amelyik érvekkel igazolható, amelyik tehát valószínűsíthető, helyes magatartás, idegen nyelven ez lett a probabilizmusnak az álláspontja. 9. Pius pápa 1871-ben Ligóri Szent Alfonzot a gyóntatók és az erkölcs teológusok védőszentjévé avatta, és ezzel az egyház lényegében visszatért a gyóntatás irgalmasságához, hogy egyszerre valljuk Jézus követelményeit irányadóknak, és egyszerre valljuk Jézus irgalmát, aki a megtérő bűnösnek bocsánatot ad. Ligóri Szent Alfonz 1787-ben halt meg, és ez meg már a következő korszakba vezet minket, ez pedig ugye a felvilágosodásnak az időszaka. Ez a ráció az emberi ész évszázada volt. Nem volt vallás ellenes ez sem, de megint csak egy olyan dolgot eredményezett, ami nagyon káros volt. A felvilágosult gondolkodás azt mondja, hogy a vallást pártolni kell azokban az ügyekben, amelyekben hasznos. Ha a gyerek megtanulja a keresztény erkölcsöt, az hasznos a társadalomnak, mert kevesebb lesz a betörés, meg a rablás, kevesebb lesz a társadalomban a bűn. Így azután Kant gondolkodásában ugye teljesen ketté vált a vallás és az erkölcs. Kant se volt vallás ellenes, ő maga egy jámbor, evangélikus ember volt. De az erkölcsi felfogásában azt állította, hogy az emberben a gyakorlati ész az, ami képes fölismerni bizonyos magatartásoknak a szükségességét. Ezek a feltétlen kötelességei az embernek, ezek a kategórikus imperatívusok. Ha az ember ezeket az esze által fölismeri, akkor a lelkiismerete által ezeket meg is fogja valósítani. Tehát magyarul nincs szükség semmiféle természet fölötti megalapozásra ahhoz, hogy az emberi erkölcsről gondolkodjunk. Kialakult a transzcendenciától megfosztott erkölcs. Nagyon jellemző a felvilágosodás gondolkodás módjára. Magyar vonatkozásban II. József, az úgynevezett kalapos király gondolkodása. Ugye ő azokat a szerzetes rendeket megszüntette, amelyek konkrét haszonnal nem jártak a társadalom számára, az úgynevezett monasztikus szerzetes rendeket. Hát mi haszna van abból a társadalomnak, hogy valakik elvonulnak, dolgoznak, imádkoznak, vezekelnek, nincs rájuk szükség, mondta. Viszont, hogyha ezek a szerzetesek tanítással foglalkoznak, vagy betegápolással foglalkoznak, akkor nagyon hasznosak a társadalomnak. És így alakult ki sajátos módon, hogy jó néhány szerzetes rend Közép-Európában teljesen más profilt vett föl, mint amiben addig élt. A bencéseknek nyilván voltak iskoláik a kolostorban, de nyilvános egyházi iskolaként nem szerepeltek. Kénytelenek voltak gyerekeket tanítani városi nyilvános iskolákban azért, hogy megmaradjanak. Ugyanígy voltak a ciszterciek is, ugyanígy voltak a premontreiek is. Elkezdtek tanítással foglalkozni. Ez nagy ajándéka lett a magyar közművelődésnek, kiváló bencés, ciszterci, premontrei iskolák és gimnáziumok alakultak akkor meg, és rengeteg értéket termettek az elmúlt évszázadokban. De alapjában véve megváltoztatták a bencés, a ciszterci és a premontrei szerzetes rendben való élést, a szerzetesi életet. Úgy tekintett tehát a felvilágosodás az erkölcsre, hogy ez teljesen haszonelvű. Holott emlékeztessük magunkat arra, hogy úgy tekintett a Biblia az erkölcsre, hogy ez nem más, mint az ember egyedüli lehetséges válasza az őt megszólító Isten felé. Az erkölcs a Bibliában ugye Istennel való szövetségben élés. A az erkölcs a felvilágosodott gondolkodásban Istentől teljesen független, szuverén, döntéseken alapuló emberi magatartás. A katolikus teológiában három embernek köszönhetjük azt, hogy az erkölcstant visszavezette az igazi helyére az Istennel való együttműködés, a hit a teológia világába. Az első egy Johann Seiler nevű jezsuita szerzetes volt, aki Németországban eredetileg dogmatika professzor volt, tehát a keresztény hitnek a kincstárát tanította, és innen jött át az erkölcstant tanítani. És három kötetes munkájában a keresztény erkölcstant a következőképpen építette föl. Az elsőnek az volt a címe, hogy ismerd meg magad. Ember, Isten szemével ismerd meg magad, hogy ki vagy te, mert ebből következnek majd az erkölcsi feladataid. A második kötetnek az volt a címe, hogy jobbíts magad. Tehát az erények által tedd magad jobb emberré. A harmadik kötet pedig, hogy tökéletesítsd magad, az Isten által fölajánlott kegyelmi eszközökkel éljél. A bőtöléstől kezdve az imádságon keresztül a szentségekig. Ezek azért vannak, hogy az ember tökéletesen tudja megvalósítani Isten akaratát. A másik jelentős személy egy Hirscher nevezetű, szintén német teológus volt a 19. században. Ő meg eredetileg biblikus professzor volt, és utána lett erkölcstanos. Ő nyilvánvalóan a Biblia újra felfedezésével akarta az erkölcsöt megalapozni, hogy a keresztény erkölcs az nem más, mint Isten országában élés és Jézus Krisztus követés. És végezetül volt egy harmadik, már 20. században élő nagy német erkölcs teológus, Fritz Tillmann. Ő eredetileg biblikus volt, tehát látszik a gondolat menetén is, hogy bibliai kulcsszavakkal alapozta meg az erkölcsöt. Azt mondta Tillmann, hogy 4 bibliai dolog kell ahhoz, hogy az ember keresztény erkölcsöt megvalósítson. Az első bibliai szó a metanoia. Az önző, pogány gondolkodásmódot le kell vetni, hogy az ember lélekben újjászülessen. A második bibliai szó a hit, a személyes Jézus hit, amikor ugye Isten Jézus által megszólítja az embert, és az ember a hitben igent mond rá. A harmadik, kettős kulcsszó az Isten és ember szeretet. A negyedik pedig a tökéletességre törekvés a hegyi beszéd szellemében. Tillmannak köszönhetjük azt, hogy végül is a katolikus erkölcstan teljesen a teológiai gondolkodásmódban és teljesen a Bibliára alapozottan tudja az emberi erkölcsöt értelmezni. A megújulás tehát egyrészt a hittani gondolkodásmódból, másrészt pedig a biblikus gondolkodásmódnak az újrafelfedezéséből keletkezett. Ezt a gondolatsort fogja tovább vinni majd következő elmélkedésünk, amely korunkat ragadja meg, a II. Vatikáni zsinat, a zsinat utáni egyházi helyzetet, és ennek legjelentősebb képviselőjét, Bernard Heringet. És nyilván majd legközelebb arról a keresztény emberképről is beszélnünk kell, amelyben az emberi erkölcsi cselekvés teljesen megalapozást nyer, és teljesen kirajzolja a feladatokat és a távlatokat is.